Van múltad. Az első pesti egyetemi rádió történelmi hangtára. Visszaemlékezések, életutak. Döme Piroska.
Hát az édesapám az egy inkább liberális ember volt, mert hát megjárt nekünk, a Népszava járt, a szocializmus járt, ilyen újságok jártak nekünk. Hát neki az volt a véleménye, hogy a zsidóság feladata a világban a kultúra és a humanizmus terjesztése. Ebben a szellemben nőttünk fel. Hát a világháborúra jól emlékszem, mert ugye 12-ben születtem, és 14-ben, amikor kitört, akkor is, hát úgy emlékszem, hogy hallottam egy nagy dörrenést, és akkor mamám diós palacsintával vigasztalt meg. Hát amikor a világháborúnak vége volt, az első világháborúnak, hát én nem tudom, hogy tudják-e pontosan, hogy keletkezett a tanácsköztársaság. És tulajdonképpen mi volt? Ugye hát volt a Károlyi kormány, amelyik hát nagyszerű volt, mert ugye hát úgy éreztük, hogy itt a szabadságnak az ideje, és édesapám, hát tudom, hogy este jött, mint haza, és késő jött haza, és nagy örömmel, hogy kitört a szabadság, mikor volt a Károlyi féle forradalom 18-ban. És ugye jött a VIX jegyzék. Akkor az akkori kommunista párt, amelyiknek a Kumbéla volt a vezetője, az csupa fiatalból állt. A Kumbéla volt a legidősebb, 33 éves. A többiek 20 évesek. Hát ezek éppen benn voltak a börtönben, a Mosony utcában, és kihozták őket, és átadták nekik a hatalmat. Ez történt. Pontosan. Hát ezt még tudják talán. De az, hogy ezek csak 20 éves srácok voltak, viszont olyan szónok volt ez a Kumbéla, mint a Orbán, aki hát tudott, létre tudott. És akkor ugye a Károlyi kormánynak az volt a vélemény, hogy nem akarnak többé katonát látni, tehát abba hagyják azért. Hát először úgy érzékeltük mi az egészet, hogy a bátyáim jöttek haza az iskolából, egyik a Margó utcai Reálba járt kettő, és az egyik pedig a Margó utcai gimnáziumba. Rettentő nagy boldogan jöttek haza, megalakultak a diák önkormányzatok, minden önkormányzat, ugye megalakultak a direktóriumok, amiknek hát például a kulturális, a Bartók Béla, meg ezek voltak a tagjai, és Kumbélának sikerült egy úgynevezett vörös hadsereget összesloborozni. Ez főleg munkásokból állt. A vörös hadsereg megindult, és visszafoglalta a Felvidéket egészen a Lajtáig. Ezt tudják? Nem. Úgyhogy hát utána ugye jött a Horthy korszak. És hát utána, amikor ezek a dolgok voltak, utána nem tisztelektem a katonáknak, mert a vörös katonák nagyon aranyosan tisztelektek nekem vissza, azt sem tudtam elfelejteni. Úgyhogy hát ilyen emlékek voltak. De hogy 3 éves koromtól kezdve azért mindig úgy éreztem, hogy valamit kell tenni a világért. Annak idején, hát mikor én fiatal voltam, akkor ugye 8 évet jártam, a zsidó gimnáziumban jártam, az akkor a lánygimnázium a Munkácsi utcában volt, Munkácsi és az Andrássy út sarkában volt. Ez egy nagyszerű iskola volt, ahol nem zsidónak, hanem magyar sovinisztának neveltek bennünket. Minden reggel elmondtuk a Hiszek egyet, minden reggel elmondtuk, hogy Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország. Ennek következtében volt az, hogy egyszer elmentem a nagypapámhoz Buziásfürdőre, Romániába, ahol kiártam a placra, és elkezdtem szavalni, hogy nem lehet, hogy Kincses Kolozsvárat az Olámbocskor rúgja az észűvük. És egy koruckassán csetripatkor járjon, azt még az ördög se tenné vele. Hát ilyeneket tanultunk. Nagyszerű tanáraink voltak olyanok, akik nem taníthattak az egyetemen, mert zsidó vallásúak voltak, vagy zsidó származásúak voltak. És ugye az én családom, az édesapám az eredetileg matematika tanár volt, aztán ugye tanácsköztársaság után akkor eltávolították a tanári pályáról, ami tulajdonképpen a családnak jól jött, mert kénytelen volt elmenni könyvelőnek, és egy nagy vállalatnak a könyvelője lett, tehát sokkal jobb anyagi körülmények közé kerültünk, mint azelőtt. Mindig fiú akartam lenni, meg mit tudom én, mindenfélét, hogy mindent ki lehet bírni. Megcsináltam azt, elmentünk kirándulni pulóverbe, augusztusban, hátizsákkal, katonák kibírják, én is kibírok, mindent kibírok. Meg kell váltani a világot, ez a lényeg. Hát nem tudom, ismeri a Petőfinek azt a versét, hogy ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mind egyformán foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánál. Hát ez a, egyébként a sorrend is nagyon fontos. Először a bőség, aztán a jog, és aztán a szellem. És ez hat egymásra. Ugye ennél gyönyörűbben senki nem fogalmazta meg. És hát lényegileg ez volt a hithallás, ami egy megvalósíthatatlan az emberi társadalom. Hát ezt már tudjuk. Nem lehet megvalósítani, mert rögtön valahova fordul, ugye? Hát én úgy kerültem be, hogy mondom, ilyen világ megváltó álmaim voltak, hogy a szegényekért kell tenni, hogy mindent meg kell tenni, meg mit tudom én. És akkor előkerült egy unokatestvérem, itthon fönn volt Szombathelyről a Stolte István, nagyon szerelmes volt a unokahúgomba, és ő egyetemi hallgató volt. Hát aztán, amikor ő visszautazott Szombathelyre, akkor nagyon jó barátságba kerültünk, és hát én elpanaszolta, hogy unokatestvérem nem őt szereti. Én is elpanaszoltam, elmeséltem neki, hogy kibe vagyok szerelmes, aztán miután így mindent elmondtunk egymásnak, akkor ő azt mondta, hogy hát nem, nincs titkunk elő, ő kommunista, mondta ő. És hogy legyek én is az. És mondtam, hogy igen, persze, boldog voltam. Mert én már a Szociáldemokrata Pártba akartam jelentkezni valamikor, csak úgy, hát elég félénk gyerek, kislány voltam én azért, szóval így nem, szóval nagyon jól nevelt gyerek volt, nem tudom ezt mondani. És úgyhogy ezt nem mertem megcsinálni. Hát a család, nagy család van, vagy hatalmas család keletkezett, ugye itt az egész világon megvannak a leszármazottak. Egyébként ez így van, hogy zsidóság valóban Isten kiválasztott népe, és mennél jobban üldözik, annál többen lesznek. Nem így van? Hát így van. Egyébként, mikor azt mondtam, hogy hitbéli fiatal lánynak, hogy Krisztus is kommunista volt, akkor azt mondta, hogy jaj, ne tessék ilyet mondani. Hát, mert ő neki az a kommunista, aki már Sztalin féle ezért, hát ez, azzal van azonosítva. Ugye, hát a kommunizmus is egy hit, amiben nagyon szép hit, csak nem lehet megvalósítani. Ugye? Mert Isten is van, méghozzá sok Isten van, nincs. Minden népnek megvan a maga Istene. Különböző népeknek hány Isten van? Az emberiségnek hány istene van? Meg tudja számlálni?
Az mit jelentett, hogy be volt tiltva a kommunista párt?
Hát úgy, hogy börtönbe került valaki, aki kommunista. Hát szóval egész mást jelentett akkor, mint most, de be volt tiltva, szóval hát azért föl is akasztották a Salai és Fürsztet, ugye, mert a kommunista pártnak a tagjai voltak. De azért akasztották föl. Egyébként ez is érdekes, mert mikor hát írtam a Fény és Árnyékot, akkor végigültem a egykori sajtót, meg mindent, és akkor jöttem rá arra, hogy tulajdonképpen a Fürsztöt nem azért akasztották föl, mert kommunista volt, hanem azért, mert mert zsidó volt. Tudnélik a tárgyalást, hogyha elolvassa, mert most is el lehet olvasni az egykori sajtóba, a töreki bíró arra ment rá, hogy milyen vallású az illető. A Sallai, hát az rendben van, mert a Sallai az a tanácsköztársaság idején is volt szerepe, a nemzetközi kommunista mozgalomban is volt szerepe, tehát mondjuk így ebből a szempontból megfelelt, hát így, ahogy ennek a beállításnak. A Fürst az egyik kis pasas volt itten a párton belül, annak idején a Fürst, és ugyanakkor a kezükben volt egy nemzetközileg elismert kommunista, akit tudom a Franciaországban, meg mindenütt elismertek. Úgyhogy azt is bevonhatták volna ebbe a perbe. Hát ezt ugye ez a Biatorbágyi merénylet után volt. És nem azt állították bíróság elé. Nem őt szedték elő, aki egy nemzetközileg elismert kommunista volt. De az nem volt zsidó. A Sallai ugyan azt mondta magáról, hogy ateista, de hát azért mi volt az előtt, kérdezte a többi. Ellenállni akkor kell, amikor szóval esetleg fegyverrel is, amikor fegyverrel támadnak ránk. De amikor olyan rezsímű rajtunk, amelyik gyilkolja a népet. Vagy egy háborúba akarja vinni a népet. Az ellen lehet fellépni, és az ellen kell fellépni. És hát eszmék ellen is fel lehet lépni. Az is ellenállás. És olyan eszmék ellen, amelyik hát a másik embert kirekeszti. Én azt szoktam mondani, hogy Magyarországon tulajdonképpen nem tudott kibontakozni egy ilyen ellenállás, mert olyan tökéletes államaparátussal állt szemben, mint amilyen a Horthy-féle államaparátus volt. Ezt a Bethlen nagyon jól megcsinálta azt. Úgy nézett, mint a demokrácia lett volna, ugye volt parlament, ott a parlamentben nagy viták voltak. Például volt olyan bányatelep, ahol a lakosság 600 lakos volt. 60 tagú csendőr különítmény volt. Tehát az egész ország kézben, az állam kézbe tudta tartani az egész országot. Tudta, hogy mi történik, mikor, hol. És hát ennek volt a következménye az, hogy ahogy valamilyen hát a kommunisták ellen voltak ezek a perek, az, hogyha mondom, a végignézik a 20-as, 30-as éveket, akkor jóformán nincs nap, hogy ne göngyölítették volna fel az egész kommunista pártot. És mégis mindig újra lett az egész. Ugye a bányász ellenállás az úgy zajlott, hogy a széntermelésnek a szabotálása volt az egyik. Tehát megnézni a nyúlkenyeret, abban benne van. hogy ment. Hát ami a haditemmelése, meg ugye olyan vonatot felrobbantani, amelyik a Németországba szállította a magyar disznókat, húsokat, élelmiszert. Szóval ilyen is volt. Hát ezek már konkrét szabotás cselekmények voltak, de hát volt amelyik hát abból állt, hogy propagandát folytatni a háború ellen. Szóval.
És akkor, ha valaki a háború ellen agitált, akkor az mire számított, hogyha őt azonosítják, hogy ő az, aki?
Hát akkor elfogják, megkínozzák, keresik a kapcsolatokat, hogy kik vannak még ebbe a csoportba, vagy hogyan is. Ha elfogják, ha nem fogják el, akkor hát vannak. Amit mondjuk talán tanultak maguk is, a gömbös szobornak a felrobbantását, az is egy ilyen cselekedet, egy ilyen emléknek. Itt van például, ugye, hogy mit mondjak, a karancslejtősi bányászoknak az ellenállás. Körülbelül 200-an voltak, akik leszálltak a bányába. Nem tudom, hány kivégzés volt. Salgótarjánban meg lehet nézni az emlékművet. Hogyha létrejönne egy olyan ifjúsági mozgalom, ami ezzel foglalkozik, hogy a ordas eszmék ellen, akkor jó lenne hogyha emblémának használnák a Salgótarjáni emlékművet. Ott van egy szarvas, amelyik legyőzi az ordas farkast. Úgyhogy egy csodálatos szimbólum, nem?
És akkor hogyan, mi volt pártnak az aktivitása? Tehát hogy az, hogy működött?
Hát voltak röpiratok, voltak közék, volt a kommunista című lap, volt az, hiszem az ifjú kommunista is volt. Voltak illegális lapok voltak.
Mi volt az ön szerepe ebben?
Hát az volt, először kaptam egy címet, akkor elmentem oda, és ott a gépel nem kellett valamit. Az ifjú kommunistán gépeltem. Egyszer megtaláltam a politika történetében, pártörténeti intézetben azt a példányt, amit én gépeltem. Hát nem nagyon tudtam gépelni, de azért gépeltem. Volt a vörös segély, amit lehet kellett csinálni, az a VS, hogyha ez a lebörtönzöttekért. Nézze, hogyha végignézi a 20-as, 30-as évek lapjait, akkor jófobán nincs hét, hogy ne számolták volna fel a kommunista pártot. Hogy egészen ugye 36-ig, amíg nem oszlatták fel a magyar kommunista pártot, addig hát nem volt elég jól kiépítve a úgynevezett konspirációnak hívták azt, hogy kell védekezni. Akkor volt egy nyomda a Hungária körúton, egy kommunista nyomda. És a nyilasok így házkutatásokat tartottak, és lebukott ez a nyomda. És ott tűzharcban az egyik tag, az ott meg is halt, a nyomdának az egyik vezetője, és a többieket meg elvitték a nyilasok. De tekintettel arra, hogy volt a VKF2, ugye, amelyik egy hivatalos szerv volt, a csendőrökkel, akik ott voltak, átadták a nyilasok ennek a hivatalos szervnek ezeket. Na most, ugye a nyilasoknak nem volt olyan gyakorlatuk, mint a Horthy-féle apparátusnak, amelyek hát nagyon jól tudtak úgy olyan kínzási eszközöket, hogy azoknak úgy a arcon meg kívül nem nagyon látszottak a nyomai. Ezeknek be volt verve a feje, meg mindenféle, szóval nagyon rossz állapotban hozták őket. És előszednek ezek a izék, megint ezek a vallatóim, és elkezdenek azzal agitálni, hogy nézzem meg, előbb-utóbb mindenki úgyis a kezükre kerül közülünk. De mennyivel jobb lenne az én elvtársaimnak, hogyha nem a nyilasok fognák el őket, hanem ők. Mondtam, hogy röhögtessenek már ezzel az egész ügy dologgal. Hát néha mondtam ilyen hülyeségeket is nekik, úgyhogy... Az volt a helyzet, hogy elég jó volt a fantáziám, úgyhogy többször, kétszer kivittem őket randevúra. Kitaláltam egy sztorit valamiről, valakikről, hát ami nem létező dolog volt, és kimentünk a Madács térre. Hát a Madács téren sose találkoztunk, az egy forgalmas hely volt, és ott sétáltattam akkor engem, hogy jön az illető, aki randevúm van. Mert tudja, hogy a párt kapcsolatokat ilyen randevúkon tartottuk, hát nem tudta már senki, hogy hol másik, hol lakik, meg minden, szóval nem helyeken, hanem meg volt beszélve egy találkahely, és ott találkoztunk, nagyon pontosan kellett ott lenni, meg minden, szóval. Aztán másodszor meg kivittem őket Újpestre egy ilyen hasonló mesével, és utána aztán már nem kérdeztek semmit. Hát rengeteg rendőrspicsi volt, hát mikor Brünnben voltam kint diák, akkor pontosan tudtuk, hogy ki volt az, aki mindenhova követett bennünket, ahova mentünk. Ugye? Hát a magyar rendőrségnek egy hallatlanul jól kiépített, hát egy nagyszerű rendőrség volt. És nagyon az a helyzet, hogy itt mindenki nyilasokra kerni ezt az egész holokausztot. Én nem mondom, hogy ők nem csinálták, nagyon szívesen megcsinálták volna, hogyha hatalmon vannak. De nem voltak hatalmon. A Hitleréknek sokkal jobban jött egy olyan csodálatos államaparátus, mint a magyar volt. Az egy nagyszerű államaparátus volt, a maga nevében. Az emberek biztonságban éltek. Hát az, hogy nagy birtok volt, meg mit tudom én, micsoda, hogy nyomor volt, meg minden csuda, hogyha esett a hó, akkor éjjel kettőkor a rendőr fölkeltette a házfelügyelőt, hogy tessék eltakarítani a havat, mert valaki elesik rajta. Nem? Hát szóval rend volt. Csak nem mindegy, hogy meddig terjed egy rend. Nem? Hát 19-ben ott álltam a községi előtt, a piacon, a Lehelti piacon, és román katonák puskatossal tartották fönn a rendet az asszonyok között. Hát azt sem tudom elfelejteni. És végeredményben a románok csinálták meg az utat a Hortiéknak, hogy azok bejöhettek. Ugye a románok elfoglalták Budapestet, édesanyám augusztusi nap volt, édesanyám reszketve feküdt az ágyba, mert félte, hogy a Rózát, aki a háztartási alkalmazottunk volt, és aki, hát azt hiszem, ő tagja volt a kommunista pártnak, és meg ő volt a házban a bizalmi, hogy elviszik, mert jöttek, minden házba becsöngettek, hogy van-e a házban kommunista. Hát magyarul beszéltek, és másnap reggel följött a házmester, azt mondta, hogy hát, hogyha zsidó lett volna, akkor kiadom nekik, mondta a Rózának. Hát ez a Róza csinált belőlem kommunistát, azt lehet mondani. Úgyhogy egy nagyszerű erdélyi lány volt, aki miután Erdélyt elfoglalták, nem tudott hazamenni, és akkor így került ő hozzánk. És aztán ugye akkor kezdődtek ezek a szörnyűségek, amikről hát nincs szó, Horthy Miklós különítményesei. Én ott ültem a 6-os villamoson, amikor megállították a villamost, és lepofozták a zsidónak kinéző embereket. A apának volt egy tanítványa, egy paraszt gyerekből lett, apa segítségével tanár. Ő is Siófokról jött haza, jött hozzánk. És hát én az asztal alatt hallgattam, ugye voltam, már 7 éves voltam. Amit elmesélt, hogy mi volt ott, hogy milyen borzalmak voltak ott Siófokon. Mert ugye volt Orgovány, Siófok, volt a Britannia szálló, ahol szintén voltak ilyen kínzókamrák. Terrorháza, ahogy így mondja. Úgyhogy én nekem ez volt az emlékem erről az egészről. Aztán igen, hát azt nem tudom, hogy tudja, hogy mi az a Hírig Simon. Azt tudja, hogy voltak ilyen bajtársi egyesületek, ezek olyan voltak, mint a német Burschenschaftok. Na ezek minden évben megrendezték az úgynevezett Hírig Simon nevű dolgot, hogy mit tudom én, a Műszaki Egyetemre átmentek a jogra, és ott lepofozták a zsidónak kinéző embereket, zsidókat, azokat összeverték ott. Ez minden évben meg volt rendezve ez a Hírig Simon. Turulisták is, meg voltak más bajtársi egyesületek is, amik ilyenek voltak. Voltak jobbak is. Hát ez rendesen minden meg volt év, minden évben volt. A bátyám, az egyik bátyám itt járt egyetemen, a másik kettő az nem járhatott itt, azok kimentek Németországba. Bátyám jött haza, hogy be akart menni, jogra járt, akkor a Zeneakadémiát is jogot együtt végezte el, és jött haza, hogy be akart menni az egyetemre, és akkor az egyik bajtársa, hát jött ki a zsidó fiú, és mondta, hogy kolléga úr bemehet, mert ő nem nézett ki zsidónak a bátyám egyáltalán. Hát kolléga úr bemehet, azt hitték, hogy ő nem zsidó. Úgyhogy én onnan tudom ezt pontosan, hogy ez így zajlott. A villamoson is ez volt, hogy a Róza megtanított engem, hogyha megkérdeznek az utcán, hogy milyen vallású vagyok, akkor azt mondom, hogy református. Hát nehogy valami bajom is. Ugye én mondtam, akkor 7 éves, illetve hát 21-ben már majdnem 10 éves voltam. Úgyhogy ezt most, amikor a Horthynak égbe menezték, akkor a zsidók megmentőjét, hát egy olyan nevetséges dolog. Hát a Horthy rendőrség, hát a Horthy csendőrök, hajtották a zsidókat a vagonokba, nem? A németek is csodálkoztak, hogy milyen boldogan. Hát az első zsidó törvény itt történt. A Brehem, tudja, ki volt a Brehem, ki a Brehem, nem? Hát ő a magyar holokauszttal foglalkozik, New Yorkban van egy intézete. Az első könyvében ő a magyar holokausztot 21-re teszi.
Amikor a különböző elcsatolt részeket visszakapta Magyarország, akkor hogyan? Akkor változott valamit a közvéleménynek a háború meg a németekhez való viszonya?
Trianont azt egy igazságtalan békének tartotta mindenki. A lakosság, nem lehet azt mondani, hogy a lakosság teljesen ellene volt az egésznek. Na, de hát az németek úgy adták vissza, hogy csak a felit adták vissza. Hát, hogy azért megmaradjon az ellentét. Hát azt úgy adták vissza, mindegyiknél úgy adták vissza. De egyébként a férjem az bevonult. Pozsonyban volt, meg amikor visszakaptuk, Pozsonyban vonult be, meg Kárpátaljára. Hát katona. Hát mesélte, hogy amikor Pozsonyba mentek, akkor hát a magyar lakosság, virágerdő, minden, nagyon örültek neki. 2 hét múlva azt kérdezték, hogy minek jöttek ide. De még Csehszlovákia az egy demokratikus ország volt. Ott volt, szabad volt a kommunista párt, ott minden szabad volt. És akkor ott kezdődtek a letartóztatások, meg kezdődött a különböző anyagi, meg szóval ami Magyarországon hát volt, hát akkor onnan hamarabb is vitték el a helyzéket, azt hiszem, a zsidókat. Nagyon érdekes, hogy most, hogy kint voltunk 2 éve, vagy mikor voltam kint Ravensbrückbe, és akkor mentünk Rechlinbe, és a buszba előttem ült egy hölgy, ékes magyarsággal szitta a magyarok. A magyar csendőröket, mert őt Szlovákiából vitték el. Hát Kárpátalján meg az volt, mesélte a férjem, hogy hát ott rengeteg zsidó volt Kárpátalján, ezek földművesek is voltak, meg minden, szóval nem városi zsidóság volt ott elsősorban. És mesélte, hogy amikor mentek munkácson, vonultak föl, akkor neki kellett énekelni azt, hogy ha én zsidót foghatnék, kalickába zárnám. Mennél jobban kiabálna, annál jobban ráznám. Ez kellett nekik parancsra énekelniük a magyar katonáknak. És azt mondja, hogy ott surrantak el ortodox zsidó fajeszos el, és minden ott. Egy rémes volt számukra, hát legalábbis az ő számára. Lehet, hogy nem mindenki. Hát ez a 42-es március 14-i megemlékezésről szól.
Akkor ott tetszett lenni?
Nem? Persze, ott volt. Igen.
És akkor mi történt?
Hát gyönyörű volt. Ugyan a szociáldemokrata pártban jött egy olyan letiltás, hogy nem kell kimenni, mert provokálni fognak a nyilasok állítólag, szóval ez volt a helyzet. De hát mi mégis kimentünk, és hát fölvonultak a szakszervezetek, olyan 10 000 körül volt, hát én nem tudom megmondani. A szakszervezetek gyönyörű zászlókkal, és tartottak a szónoklatok, ott volt a rendőrség körül volt. Mikor a rendőrség be akart avatkozni, akkor elkezdtük énekelni a himnuszt, akkor visszahúzéltek, akkor... Hát a végén elindult a menet, a Kossuthoz indultunk a szállodasor előtt, és akkor, mikor a rendőrök megindultak, akkor elkezdtük éltetni a Hortit, szóval ilyen üzékkel vonultunk, de egészen a Szabadság térig, ott aztán már jött a rendőr, és akkor szétverték a tömegét. Én nem tudom, valahogy úgy volt, hogy mikor valamilyen dolog történt, akkor én mindig olyan halatlan nyugalom szokott megszállni, valamikor volt ilyen 200-as tüntetésünk egyszerre a Rottenbiller utcában. Ott is úgy volt, amikor jöttek a rendőrök, akkor én egyszerűen tovább mentem. És akkor nem bántottak. Itt is az volt, hogy valahogy én aztán megálltam. Szóval, ha futott valaki, akkor utána mentek. Mert utána volt egy nagy letartóztatási hullám. Mert én valamikor, jó pár évvel ezelőtt csináltam egy feljegyzést a kultuszminisztériumnak, hogy csinálják már meg az igazi terrorházát. Ugye hát nem kell visszamenni Szent Istvánig, de el lehet kezdeni Hajnóval. Nem? És akkor utána jöhet a vörös terror is jöhet. Állítólag valami 500 embert végeztek ki, én nem tudom, ezt történészektől kérdezzenek, hogy kiket végeztek ki. És utána jöhet a fehér terror, ami borzalom volt, és amit meséltem, hogy mi volt. És akkor utána lehet jönni az évvel, jöhet jönni a nyilas terrorral. De hát ez, mondom, hogy ahhoz az Andrássy laktanyát is ki kell nevezni a terrorházává. A rabi képzőt ki kell, hát nem tudom hány százan voltunk, akik onnan mentünk a vagonokhoz, mikor kiirítették engem, 42-től. 44. október 30-án tudtak elérni. 2,5 évet kerestek akkor. Ez november, illetve, igen, november 10-én, azt hiszem akkor. Igen, október 30-án fogtak el, és november 10-én indítottak útnak. És képzelj el, hogy aztán az történt. Felszabadulás után volt az iskolámnak egy emlékünnepsége, és akkor bár azt nem tudom, hogy miért az Anna Frankról nevezték el az iskolát Anna Franknak, miért nem a Szenes Hannáról. Hát arról kellett volna elnevezni. És ott volt benne a rabi képzőben. Az iskola ott volt az egyik szárnyban. Hát ott volt nekünk a találkozó, és hát borzalmas volt, úgyhogy rögtön fogtam az osztályomat elhúztam onnan, mert nekem ott ültek a társaim a földön, akikkel együtt fogtak el, és akikkel együtt mentünk ki a koncentrációs táborokba, illetve hát végig a menetbe. Mert végig mentünk, ugye a Rökszilárd utcából mentünk ki a pályaudvarra, ahol vagoníroztak bennünket.
És kik vitték?
A csendőrök, hát kik vittek, nem a nyilasok még akkor. A csendőrök nagyon rosszban voltak a nyilasokkal, szóval nagyon érdekes volt, mikor ben voltam.
És akkor mi történt, amikor elfogták?
Villanyoztak, meg nem tudom, miket csináltak velem, borzasztó. A talpalás, villanyozás, ez maradt meg a terrorházában. De nem ebbe a terrorházába, akkor a rabi képzőben volt a terrorháza. És nem a nyilasok voltak, hanem a Horthy csend, a VKF 2, a vezérkari főnökség 2. Annak a nyomozói voltak. Hát ezért maradtam életben, mert föl tudtam állni valahogy a földről, a társaim segítettek, és kimentem, kiutaztam Németországba. Ez a buris, nem? Hát akartak adni a gestapónak akkor. De nem hitték el, hogy én föl tudok kelni a földről, és ők sem már. De hát ezek a csodák, nem? Úgyhogy 10 napi vallatás volt. Hál' Istennek senki nem került be utánam. Ezt azért mondom, mert nagyon nehéz volt kibírni azt, hogy az ember ne mondjon valamit. És hát én rajtam főleg a Kádárt keresték, de hát a Kádár akkor már le volt tartóztatva, csak nem tudták, hogy őt tartóztatták. Úgyhogy akkor már benn volt a Konti utcában. És attól félt, hogy föl is a elvtársak a nyakába volt. És hát ami, hogy ugye az egyik legképzettebb antibolsevista, az a Schweinitzer Sombor rendőr főnök volt. Politikai rendőrségnek volt az egyik vezetője. És annak a feleségével voltam hónapokon keresztül egy ágyba, kint koncentrációs tábor. Szóval, és itt van ez a március 19-e, amiről nem emlékeztek meg, aljas módon, amikor 3000 magyar politikust tartóztatott, amikor bejöttek a németek. Köztük állítólag volt kommunista is, de sok nem, mert akkor mi már mind illegalitásban voltunk, akik nem voltunk börtönben. 28 felsőházi tagot tartóztattak le, de mindenkit, aki a német szövetségből való kihátrálásnak a híve volt, azokat tartóztatták le. És a Horthy ehhez asszisztált. Hát nem asszisztált? Hát továbbra is az ő nevével folytak a dolgok, nem?
Mit tudott volna még tenni?
Hát, hogy lemond. Mint ahogy a dán király fölrakta a sárga csillagot. Hát ő is lemondhatott volna. De hát ő tulajdonképpen azért még bízott a németekbe, meg egyetértett velük. Hát ezt kellett volna neki csinálni, hogyha ő egy nagy államférfi. Egyébként ez a március 19-én még nyilas is tartóztattak le a németek. Van köztük egy nyilas is, azok között, a 3000 között. Hát ez a 3000 persze, ez nem tudom pontosan, ezért ez történészeknek biztos megvan a lista is, de hát ez olyan, ami szintén a magyar ellenálláshoz tartozott. De hát tényleg azt lehet mondani, hogy az egész nemzeten keresztül ment. És hát engem 2,5 évig keresztetett a Schweinitzer. És a feleséggel voltam hónapokig egy ágyban. És nagyon jó voltunk egymás. És nekünk kellett megvédeni a magyar becsületet, mert mi voltunk az egészségügyiek ott. És végigmentünk minden szobán, és bementünk egy szobába. Hát én nem számítottam a zsidónak, mert én a 2,5 évig éltem, mint Döme Ilona, és azon a néven fogtak el, és azzal papírokkal mentem ki, úgyhogy utána én nem, mint zsidó voltam. A bányászokkal együtt fogtak el. És megyünk végig első nap, hogy összeszedjük minden szobából a betegeket, és bemegyünk az egyik szobába, rettenetes ellenséges hang, fogadtatás. Azt hitték, hogy németek vagyunk, mert a magyarok nem voltak megkülönböztetve, minden nép megvolt. Hát több mint 40 nemzet volt a koncentrációs táborokban. Bemegy, és akkor gyorsan tisztáztuk, hogy mi nem németek vagyunk, hanem magyarok. Erre még ellenségesebb a hang. Ukrán parasztasszonyok voltak, ahova a magyarok mentek be. Ez egy másik olyan dolog, amit itt most a szovjet emlékművel csinálnak, ugye, hogy nem tudják azt, hogy mi üzentünk hadat nekik. És én szerintem az, hogy 200 000 magyar katonát kiküldenek a hómezőre olyan felszereléssel, amivel kimentek, hogy a németek számára elfoglaljanak városokat. Az ugyanolyan terrorcselekmény, mint akármi más, nem? Hát a biztos halálba küldték, hát például a Napóleon se bírt velük annak idején. Hát most elmondok egy esetet, amit egy jó barát, aki tizedes volt, ő is kim volt Ukrajnában. Szóval ő is ott volt a hadsereggel. Ő mesélte el a következőt. Elfoglalták, nem tudom melyik várost elfoglalták a magyarok. A katonaság ugye széjjel ment, hát ahogy az szokott lenni, hogy egy ilyen szabadrablás van ilyenkor, amikor valamit elfoglalnak, de hát ő neki nem tetszett ez az egész, úgyhogy ő ott az utcán sétált, ahonnan a lakosság elmenekült. Egy szőke ukrán kisfiú, 3 év körül lehetett ott a téblából az utcán, És úgy bámulta, hogy mi történik ott a városban. Megjelent a német előcsapat, a Gestapo. Hát mondom, ezt már Hegedűs Géza mesélte el, hogy ezek úgy jöttek be egy városba, hogy ilyen fekete köpennyel, motorral jöttek. Egy ilyen félelmetes izé. És az egyik leszáll a motorról, felkapja a gyereket, és falhoz vágja, hogy szétmegy a feje. És az elemére, Péter elemének hívták őt. Ő neki ugrott a németnek. Hát az volt a szerencséje, hogy átadták a saját tisztjeinek, és a saját tisztjeinek. Hát ő is tizedes volt, szóval. És azok, úgyhogy nem lett belőle nagyobb baja. De a gyerek feje széjjel ment. Szóval ez így nézett ki. Úgyhogy ezeket én nem lehet elfelejteni. De lehet. És akkor ott álltunk mi ketten a Musával, a Svenicenének a feleségével, és meg kellett védeni a magyar becsületet a ukrán parasztasszonyokkal szemben. Hát ilyen az élet, ilyen a világ, és ilyen így néz ki. Nem? Dachauban szétválasztották a nőket a férfiaktól. Engem földobtak egy ilyen ember, mondott a szekérrel, amely tele volt apró cigány gyerekekkel. Nem tudtam járni akkor, mikor kimentem. Hát rögtön a vallatásból mentem. És úgyhogy egész idő alatt benn voltam a betegszobán, úgyhogy amíg ott voltam, addig én nem, a tábort nem láttam belülről. De hát egyébként van egy portréfilm is, egy francia orvosról, akit 29 év után találtam meg. Hát ott aztán valahogy rendbe hoztak, és utána kerültem Ravensbrückbe, ahol ez már női tábor, ez volt az egyetlen női tábor, Ravensbrück.
Most amikor a koncentrációs táborban megtörtént a felszabadulás, akkor mi történt? Hogy az hogyan történt, hogy is mi történt utána?
Hát az is nagyon érdekes volt, mert hát például Dachauban az történt, ugye, hogy minden állam hazavitte a saját hogy hívjákjait, rabjait, lengyelek, mindenki hazavitte a izéket, és a magyarok nem. Szeptemberben tudtak csak hazajönni. Hát ott voltak, hát az amerikaiak ellátták őket, hát nem volt.
És hogyan jutott haza?
Hát nagyon kalandos utal, mert tulajdonképpen Reichlinbe kerültünk, Ravensbrückből, az egy munkatábora volt Ravensbrücknek, és a mi szobánkban, a mi csoportunk, az 25-en voltunk a szobában, azt hiszem. Voltak oroszok is, meg lengyelek is voltak velünk, meg főleg szlovákiai magyar zsidó lányok, vagy asszonyok, meg magyarok, meg ami elhatároztuk, hogy most itt van a felszabadító hadsereg, úgyhogy mi nem megyünk tovább. Mert kiürítették a tábort, és nem akartunk tovább menni. És akkor volt egy magyar SS fiú, temesvári, azt megfogtuk magunk, ígértünk neki civil ruhát, mindent, de hát a végén ő is megszökött tőlünk, mert nem bízott megvenni. Hát mondom, elég érdekes volt ez, hogy mi mentünk utoljára el a táborból, ott az országúton találkoztunk egy lengyel hadifogoly, meg egy ukrán kényszermunkás, akikkel együtt dolgoztunk a repülőtéren, és ők elvittek minket Fiperach nevű faluba, ahol egy nagy német gazdaságban dolgoztak ők. A német gazda elmenekült, és mi tulajdonképpen ott szabadultunk föl ebbe a német gazdaságba. Ez ott fönt Észak-Németországban van, és akkor, amikor magunkhoz tértünk, akkor május 8-án vagy 9-én indultunk el, és át az Oderán, Szecin, volt jármű, akkor fővettek valahol bennünket. Öten jöttünk mi akkor a Schweinitzernél, egy egy 62 rendbeli lopási lejtét, prosti, az Pista volt az Alföldig, az ezért nem nagyon helyes fiú, lány volt, különben Pista volt az alvilági neve. Egyébként gyereke is volt, meg minden, szóval.
És hogy nézett ki a táj, a vidék, amin végigmentek?
Hát mindenütt, hát ez borzalmas volt. Hát mindent, az izén mentünk, csatatereken mentünk keresztül, üres házakat találtunk, üres német falvakat. Hát úgy jöttünk, aztán egy szovjet teherautón keltünk át az Oderán, minden hazafelé menő csoportot egy kicsi robotra megállapították, mert ugye, mint Odera teljesen ottan hónapokig állt a front, és a széjjel volt, hogy mindenkire kellett valamit melózni, nekünk semmit. És úgy jutottunk el Lengyelországba, és akkor június 2-án megérkeztem egy szovjet teherautón Pestre, illetve Budára. Hát ezt mind leírtam az egészet. Útközben is meg lehetett halni, meg. Amíg hát olyan voltak a viszonyok. Még végre megérkeztünk. Megtudtam, hogy a fiam is megvan, meg a mamám is. Hát a fél család az kipusztult. Hát a legfiatalabb bátyám az a Donnál maradt. Egy hónapot volt hadifogság. De ő nem tudott elindulni hazafelé, mert lefagytak a lábai, úgyhogy volt, aki hazaért.
És akkor hogy nézett ki Budapest?
Hát borzalmas nézett ki Budapest. Romokban volt, nem volt híd, akkor ugye nem. Volt egy híd, az egy Manci híd, az a szovjet katonák csináltak ilyen ponton hidakat. És hát az nappal volt nyitva, az egyik az a Margit szigetnél volt, aztán a másik pedig a Gellért hegynél, illetve a Gellért szállónál.
Ez nem azonos a Kossuth híddal?
Nem. A Kossuth híd az 46-ban készült. Már az volt a nagy csoda, amikor az meg. Különben van egy fényképem, ahol a fiammal ott állunk, a Kossuth híd látszik, és a Szalai András csinálta a fényképet, akit a rajkperbe felakasztottak. Hogy ilyen. Ez van. Úgyhogy nem van könnyű.
Csak hogyan indult újra az élet?
Hát akkor itt már ment az élet, és hát nekiálltunk. Az emberek dolgoztak, mindenki dolgozott ezért. Ugye építettük a hidakat, Szabadság híd épült, akkor épp a Mafirtnál voltam párttitkár. Mesélték, hogy jöttem egy csákánnyal a hátamon, és mögöttem volt mozitulajdonosok hada, mondta, hídépítéshez mentünk. Úgyhogy mindenki dolgozott, és csodálatos volt az. Három első év az nagyszerű volt. Felszabadulás után. Hát pesgett az élet, azt lehet mondani, csak hát romok. Hát azt én nem láttam, mert ugye a legnagyobb romok akkor keletkeztek, amikor már minket elvittek, hát, amikor már itt folyt a harc. És akkor most az van, ugye, hogy van itten egy, akik védték a várat, azok itten harci hőznek, amiért a vár úgy néz ki, mert ahogy kinéz. És a budai önkéntes ezred, amelyik akkor alakult meg. Hát nagyon sokan azért léptek be, hogy ne legyenek hadifoglyok, katonák voltak. Ők részt vettek a szovjet csapatokkal a várnak a felszabadításán. És az ő érdemük az, amit szintén nem tudnak maguk, hogy a magyar zászló fölkerült a szovjet zászló mellé a várra. Ez a zászló ott van most a hadtörténeti intézetben. Mert közben 56-ban kivitték Svájcba, de visszahozták. És ezt nagyon jól felhasználhatná a progresszív magyar ifjúság arra, hogy ez a társaság, amelyik tulajdonképpen az országnak a vesztét okozta. Hát az okozta a vesztét, nem? Amely kitartott a német. A románok miért tudtak rögtön átállni? Kétszer szállták meg Magyarországot. és közben a budai önkéntes ezred az meg 600 halottat adott az. És fölkerült a zászló, a magyar zászló fölkerült, a Reichstagra nem került föl a német zászló. Fölkerült? Nem került föl. Csak a szovjet zászló került fel a Reichstagra. De ide fölkerült a magyar zászló is mellé. És ezt csak a budai önkéntes ezrednek köszönhetik. És sok minden van, hát ugye Rákoshegy. Rákoshegy maga szabadította föl magát. Tudnélék, ottan volt egy csoport, egy... De van ilyen, például Dunavarsány is ugyanígy, az is maga szabadította föl magát. Még átvették, mielőtt a szovjetek bejöttek volna, lefegyverezték a nyilasokat, meg a csendőröket, akik ott voltak. Ez így volt Rákoshegyen is, és aztán Rákoshegynek még az is volt, például nem vették föl a Táncsics hadosztályt. A Göncz Rákoshegyen sem veszült meg. A Táncsics hadosztály egy egyetemi hadosztály volt, amelyik így billegett, egyszerűen nem akart se hadifogságba kerülni, se harcolni. Ezek kimentek Rákoshegyre. És pont ott voltak akkor, amikor ezek ottan letartóztatták ezeket a izéket. Úgyhogy a Göncz ott sebesült meg, két hősi halottjuk is volt. Úgyhogy hát a Rákoshék azok nagyon ellene voltak mindennek. Hát többek között azt, hogy például a magyar ellenállást elismerjék. Hogy voltak magyar ellenállók is. Mert mit szólnának a szovjetek, hogy mi szabadítottuk fel magunkat. Ez biztos, hogy nem csak a kommunisták csinálták, ez másik egy izé volt, másik túlzás volt az, hogy a kommunisták bizonyos dolgokat kisajátítottak a felszabadulás után a saját maguk részére, ugyanakkor pedig a saját soraikban is végigcsinálták ezeket a pereket, amiket csináltak, és de hát ez mind összefüggött a szovjetekkel.
A Rákosi korszakot, ezt hogyan, mi történt?
Tulajdonképpen én nem is észleltem eléggé, mert hát ugye az ember bízott abban, hogy hát ez egy vallásos dolog, hogy az ember bízik valamibe. És
de mondjuk a személyi kultusz az nem volt nagyon feltűnő, hogy ez nem normális?
Hát nézd, a Rákosi, mikor a Rákosi az tulajdonképpen egy szentség volt, mert 16 évet letöltött magyar börtönbe a tanácsköztársaság után. A magyar szabadságos zászlait azért kaptuk vissza, hogy a Rákosi, meg a Vas Zoltán, meg mit tudom én ki, kivitték a Szovjetunióba. Kiadták a magyarok a börtönbe. Te se tudják. Visszakaptuk a szabadságos zászlait. Úgyhogy amit innen elvittek 48-ba, azokat visszakaptuk a Rákosiért. És amikor a Rákosi börtönben volt, akkor az egész világon tüntetések voltak érte. Tehát nemzetközileg elismert vezető volt. Hát azt nem, hogy mi lakik benne, vagy mi jön föl, vagy hogy mitől fél, hát az is egy nagy hiba volt annak idején, ugye, hogy a munkások a felszabadulás után az volt a nagy érdem, hogyha valaki munkás volt. Úgyhogy olyan dolog is volt, hogy például volt egy gyáros, egy üzem tulajdonos, aki nagyon sokat segített nekünk. Egyrészt pénzt is adott, és felszabadulás után ki akarták telepíteni. Öngyilkos lett. Én ismertem, és borzasztó volt az egész. Mondom, ez hogy csak a munkások, az is egy ugyanaz, mert a munkások, ők termelnek meg minden, szóval kell, hogy megkapják azt a megbecsülést, ami megérdemli, amit a munkájuk után megkapnak, de hát nem csak a munkások. Azért, mert valaki munkás, attól nem biztos, hogy rendes ember, hogy ugyanúgy, ahogy nem, hogy valaki zsidó, akkor nem biztos, hogy pénzsóvár, meg mit tudom én, micsoda. Az sem biztos, hogyha valaki katolikus, akkor bigott, mint egy nem tudom micsoda. Úgyhogy azért valaki templomba jár, hát neki szüksége van arra, hogy kapjon valami, úgy érzi, hogy itt megkapja azt. Hát oda kell menni, ahol megkapom azt a lelki támaszt. Ezek így működnek, ezek a dolgok. És mondom, ez volt, hogy ugye jöttek a Szovjetunióból, jöttek azzal a mentalitással, amit ott szedtek össze. Ez ugyanolyan bigott dolog, mint a katolicizmus, meg a többi, amelyik valamilyen dogmát, valamit izének, szentségnek vesz. Mert a dogmákban is van valami igazság, és azokban is van valami eredetileg. Amikor a külföldi kapcsolatok hivatalát vezettem a miniszterelnökségen, akkor volt egy ilyen, azt hiszem, barátinak kötöttünk. És akkor nekünk kellett rendezni az operaházba egy díszelőadást, enne az ünnepségre. Rozsonci volt az államtitkár a miniszterelnöksége, ő volt a főnököm, és hát azt az utasítást kaptuk, hogy nem kell meghívni a nyugati követségeket erre. Úgyhogy mi nagyon bőkezően vártunk, egy páholyba két követséget is beraktunk, követett meg a feleségét, szóval többet tudtunk berakni azelőtt, de most a baráti követségek kaptak egész páholyokat, szóval a szovjet követségnek, illetve a szovjet követségnek, igen, annak, azok is kaptak egy csomó ülőhelyet. Mind megvolt, szétment, megyek be, aznap, amikor este volt az előadás, Losonci szól, leszól, Piroska, meg kell hívni a nyugati követségeket is. Hát mondom, most képzelj el ezt a szituációt. Hát mondtam, hát ez lehetetlen, hát ezt nem, hogy tudom én ezt, hogy lehet ezt megcsinálni. És akkor fogtam magam, és bementem a pártközpontba. Hát kiderült, ott a pártközpontnak a Rákosi titkárságnak a vezetője volt. Azt mondja, hát menjünk be a szovjet követségre. Hát onnan jött az ukáz a Rákosinak, hogy mégis meg kell hívni a nyugati követséget. Hát megyünk a szovjet követségre, egy a nagy szobába megyünk, ott vannak a hivatalnokok, és egyik íróasztalhoz oda kellett menni. Tehát nem a nagykövethez kellett menni, egy író, egy beosztotthoz kellett menni. És hát mondom neki, mondom, hogy ilyen hülyeséget nem, mit, hogy várnak tőlünk ilyet. Hát hogy csináljuk meg? Hát ez rettentő elkezdett röhögni, és azt mondja, hogy hát az, hogyha hónap lesz a Városi Színházban ugyanez a műsor, akkor hívjuk meg oda a izéket. Mondom, tudja, akkor oda megyek minden követségre, és mint főpofozom a követet, és az kisebb sértés lesz, mint hogyha most egy ilyen központi előadás helyett a Városi Színházban hívom meg őket. Ez egy nonsens, hát nem érdekli a dolog, mondtam. Úgyhogy mentem vissza, Rákosi óránként telefonált, hogy áll a dolog. Az egész miniszterelnökség tisztikarát kellett mozgosítani, kivitték a meghívókat. Először fölhívtam a magyar minisztereket, Rajk volt akkor ő volt a belügyminiszter, volt, vagy a külügyminiszter volt. És hogy egy kicsit húzzák össze magukat, hogy meg lehessen ezt oldani, aztán erre a külügynek a protokollja közölte, hogy ez egy hülyeség, mert a operaházban a köztársasági elnök jobb oldalán ül a diplomáciai kar, és a bal oldalán ülnek a magyar kormány tagjai. Hát ennek ellenére aztán valahogy vállalták, hogy a sleppet leszedik azokról, akik jönnek, ezt a külügy vállalta. Hát aztán persze a végén az lett, hogy a izék nem jöttek el. Ugyanakkor kellett egyetemistákat szedni, hogy ne maradjanak üresen a páholyok. És egyedül a lengyelek azok megsértődtek, a többiek nem. Belátták, hogy nem valamit kell csinálni. A lengyelek megsértődtek ezen, úgyhogy azt nem is tudom, hogy ott voltak egyáltalán. Úgyhogy ebből egy ilyen kavarodás lett, de kimentek a meghívók, és azt hiszem az izraeli ügyvívő, mert aznak fogalmas, az akkor érkezett úgyhogy nem tudta, hogy itt miről van szó, az volt, aki megjelent ezen a... A többiek nem jöttek el. Úgyhogy csak ezt példának mondom, hogy Rákosi mennyire tartott ezektől. És amikor mesélték azok, akik hát még Moszkvában voltak akkor, amikor Rákosi kiértek, akkor mesélték, hogy hát ők várták őt a pályaudvaron, de nem tudtak vele beszélni. Ha megjött, rögtön elkapta és vitték el. Hát megmagyarázták neki, hogy mit csinálhat és mit nem csinálhat. Úgyhogy ez így működött.
56-ot hogyan tetszett megélni?
Hát nagyon érdekes volt 56. Mert Petőfi kör az nagyon... Senki nem akart mást, mint szocializmus. Igazi szocializmust akartak. Hát ha megnézi a jegyzőkönyveit, akkor... És hogyha elolvassa a Kádárnak az október 30-i rádió beszédét, akkor ő sem mondott mást, mint a Nagy Imre. Csak hát azután ő megtudta azt, hogy mi történt a köztársaság téren. Azt tudja, mi történt a köztársaság téren. Hogy kivágták a szívét, nem tudom, az asztalos elnökének, hogy csinálták azt meg. Ilyenek voltak, ugye? Hogy kijött a Mező Imre, aki egy nagyon tisztességes ember volt. Hát ő pártitkár, aki volt, még él, az megjelent egy szovjet tankon ott, és nagyon megbicsért a Mezőt, hogy tartja ott a frontot, és elvonult a szovjet tankkal. Mező meg ott maradt, és kijött fehér zászlóval. Na most, azt tudja, hogy ez a köztársasági épület, köztársaságtéri épület, ez kinek volt a, ki volt ott a háború alatt? Nem tudja. A Volksbund. Ez egy náci sváb szervezet volt. Az volt ott. Tehát akik oda jöttek, és keresték a föld alatt, hogy ott mi van, azok tudták, hogy ott a föld alatt van valami. És én november 2-án benn voltam a parlamentben. Mert a férjem kint voltam, kint dolgozott Angyalföldön egy üzembe, és őt beválasztották a munkástanácsba, aminek az lett a következménye, hogy volt ott egy ilyen, volt hortista, katonatiszt, aki a listákat csinálta, hogy kiket kell kinyírni az üzembe. És itt nem az történt, hanem ő meg tudta fordítani a dolgokat. Aki egyébként nyilas van számon tartva. Én 36-ban majdnem belépett a nyilas keresztis pártba. És hát aztán ennek megvoltak a következményei utána. És hát ő mesélte, hogy jöttek egyetemisták oda hezébe, az üzembe, és utána kommunistáztak. És akkor ő azt mondta, hogy hát ő nem merte volna eddig azt mondani magáról, hogy kommunista, mert a kommunista az egy különleges státusz. De hát úgy érzi, hogy most már úgy érzi, hogy... És akkor nem bántották ezek a helyzék egyetemisten. De hát akkor szedték össze a kommunistákat, meg mindenféle izén ment. Szóval az én véleményem a 56-ról az, hogy 23-án, mikor hát nagyon békés, hogyha én véletlenül nem vagyok, akkor munkahelyemen vagyok, akkor nem lettem volna pártfőiskolán, ahol minden feloszlott, akkor én is felvonulok az első felvonulással. Akkor nem lett volna szabad mozgósítani a szovjet csapatokat még. Ugye 23-án kérték a szovjetek segítségét. Először a Gerőjék. 28-án nem lett volna szabad már kimenniük, hogyha már beleavatkoztak. Tudjuk, a magyarok el tudták volna rendezni úgy, hogy megmaradjon azon a szinten az egész, amivel indult. Ezt onnan tudom, ugye, hogy magyar, akik katonák voltak akkor, és különböző üzéken, azok mondták, hogy ők várták azt, hogy őket vessék be, hogy rendet csináljanak. De hát a szovjet csapatok avatkoztak bele. Az volt a helyzet, hogy forradalomnak indult. Hát inkább népfelkelésnek, azt lehet, én legalábbis így éreztük, hogy ez egy ilyen népfelkelés, hogy most rendbe kell tenni a dolgokat, ugye, mert Nagy Imre az nem volt egy nagy politikus. Ő tulajdonképpen egy nagyon rendes ember volt, egy jó kommunista, úgy lehetett mondani. Egyébként ugye, amikor a Rajper volt, meg a Kádárper, akkor ugye 50-51, akkor ő volt az adminisztratív osztálynak a vezetője. Ezzel együtt a Kádár nagyon tisztelte a Nagy Imrét. Legalábbis nekem azt mondta. Még amikor volt az első Nagy Imre kormány, 53-ban. Csak ő azt nem tartotta helyesnek, hogy a születésnapján a nagy cirkusz, nagy ünnepséget csináltak, mert ő, akkor itt voltak a szovjetek éppen, és tudta azt, hogy onnan megtorlás jöhet. Szóval érzékelte azt, hogy ez nem kell ingerelni a oroszlánt. Szóval ez volt az elképzelése nyilván. Úgyhogy ő csak üdvözölte a Nagy Imrét a születésnapján, és nem ment részt azon a megemlékező, amikor ott voltak nála. És hát azt nem tudom, ez szintén állítólag megvan, van egy ilyen a levéltárban meg lehet találni, egy levél, amit a Bush írt a Kádárnak egyszer. Az öreg Bush itt volt nála. És akkor írt neki egy levelet, akkor elment, és bocsánatot kért tőle, hogy mert ő járta, utána itt végigment Európán, és mindenütt azt mondta, hogy úgy találta, hogy Európa legnagyobb politikusa a Kádár. És nem tudta azt, hogy azzal, hogy ő dicséri a Kádárt, ezzel ő árt a Kádárnak. Már a táboron belül. Ugye, mert hogyha egy imperialista dicséri, akkor már igaz az, hogy rendőrspicsli volt, hogy minden. Ugye? Ez van. 56. decemberében akkor bementünk az egyik barátommal a parlamentbe, és egyáltalán nem lehetett vele beszélni, borzasztó állapot. Ketten kísérték ottani, akkor bent lakott a parlament. És egyáltalán nem tudtunk vele beszélni. De hát utána voltak ezek a tárgyaltak a izékkel, ugye egyrészt a Nagy Imrékkel is tárgyaltak. Na most hát a Nagy Imre maga szempontjából helyesen tette nyilván, hogy választotta inkább a mártíromságot, mint hogy kiegyezzen újra. Úgyhogy hát 56, mondom, ez volt, hogy jól indult az egész. Csak hát mikor kiszabadultak a börtönből a nyilasok, meg a többiek, akkor kezdett átlendülni egy másfajta. Akkor voltak a 28-a után voltak a lincselések, azt tudja, hogy akinek barna cipőből ment valaki az utcán, azt felhúzták a lámpavasra, hát megölték, hát mert az ávós volt, akinek barna cipője volt. Egyébként az ávóság ugyanaz volt, mint ahogy azért, mert mikor az ávóban nagyon sokan mentek, mert ugye mikor felszabadultak a táborok, koncentrációs táborok, akkor ugye a rabok közül nagyon sokan voltak, akik vállaltak úgynevezett kapóságot. Tudja, a kapok. Na. Ezek közül nagyon sokan voltak olyanok, akik azért vállalták, hogy segítsenek az embereken. De hát a legtöbbek rosszabbak voltak, mint a izék. Ahol én voltam Rechlinbe, ott az egész táborvezetés ilyen szlovákiai zsidólányokból volt, akiket Auschwitzba képeztek ki. És a lágerkapó, azt Rózsinak hívták, ilyen csatos bőrövvel járt. Engem is összepofozott egyszer, mert mit tudom én, nem jó álltam a sorba, meglökött, visszalöktem, szóval. De Nekem mindig csak az maradt előttem, mikor a franciák megtagadták azt, hogy kimenjenek munkába, és a Rózsi állt ott zokogtak a franciák, mert a Rózsi ütötte őket ezzel a csatos bőrövel. Most, mikor kiürtették a tábort, akkor láttuk, hogy ezt a csoportot ezt külön elengedte az SS, hogy ne kerüljön velünk együtt. Tudnélik, nagyon sok helyen nagyon verték a kapókat a saját rabtársaik, ami érthető volt, nem? Úgyhogy ezek borzalmas dolgok, de hát így volt. Most sokan voltak, akik visszajöttek a nézőből, különböző helyekről, és elmentek az ávóba. És eleinte nem, az ávó nem azért alakult, hogy hanem hogy a háborús bűnösök ellen alakult. Utána hát a Kádár is ott volt, hát a terrorházában.
És Kádárt milyenek ismertenek?
Hát egy nagyszerű embernek. Hát született vezérnek. Annak született. A Kádárnak az a nagy érdeme volt mindig, hogy tudta reálisan nézni a dolgokat. És hát tudja, hogy kétszer feloszlatta a pártot azért, mert tudta azt, mikor a békepártot csinálta. Hát talán hallott a 42-ben. Amikor hát létrejött a Történelmi Emlékbizottság, amelyeket mind pártkezdeményezésre indultak meg. Na most, mikor a utolsó központi bizottság ülésen a Kádár ott volt, és akkor hát elég össze-vissza beszélt, hogy jött le a lépcsőn, és megkérdezte ott, aki mellette volt, nem tudom kicsoda, hogy hol a pecsét. Tudnélik, ő írt egy levelet, amit már nem tudott megírni ő. Benne volt a Népszabadságban egyszer a Kerekes György kotorta ki ezt a levelet, mert a felesége írta, ő már nem tudott írni. És amiben kérte a pártvezetést, hogy vizsgálják ki az ő szerepét a Nagy Imre ügyben. És mikor ezt a pecsétet én meghallottam, hát akkor teljesen szíven ütött a dolog. Tudnélik, az is benne van a Moldova könyvében, hogy ez a pecsét, ez 56 novemberében, amikor kim volt Moszkvába, kivitték Moszkvába, akkor ott készült ez a pecsét, az ő aláírása volt rajta. Tehát most az a kérdés, hogy mire nyomták rá, hogy mennyiben az ő véleménye volt az, hogy a Nagy Imrét ki kell végezni. Vagy rányomták a pecsétet. Ez egy kérdés, nem tudom. Volt egy olyan, szintén a Népszabadságban jelent meg, a Romániában volt, a Nagy Imre írt csomó izét, feljegyzést, és abban arról ír, hogy a Kádár rendőrspicli volt. Tudnék, a Moszkvában az volt a meggyőződés, hogy aki a magyar rendőrség kezébe került, az biztos rendőrspicli lett. Tehát mindenki, akit letartóztattak, az rendőrspicli lett. Hát sokan lettek, vagy legalábbis aláírtak. Hát mondom, ez volt a Stoltebal is, ami hát nekem volt egy borzalom, mert ugye hát ő vitt be a mozgalomba, meg Rajkot is ő szervezte be a párt annak idején. Úgyhogy ezek nagyon nehéz dolgok. De biztos megvoltak a korlátai neki is, de az is biztos, hogy tulajdonképpen az egész élete az. Ez egy csoda, hogy életben maradt, mert hát őt is majdnem kivitték koncentrációs táborba, sikerült megszöknie akkor. És hát ő, szóval biztos, hogy az egész táboron belül hát magyaroknak volt, innen lehetett menni külföldre, hát nem is úgy, de azért lehet, hogy annak köszönhet, hogy nem olvasztották a Szovjetunióba, hát szóval mindenféle. Ez az ő taktikai, egy nagy taktikus és stratéga volt, aki tudta, hogy meddig lehet elmenni bizonyos izékbe. És úgy tudom én azt, amikor a Gorbacsov került, akkor azt mondtam, most végre lehet majd valamit csinálni. Nekem mondta. Mert tudta azt, hogy szóval tekintve, hogy nem akarta, féltette az országot. Hát más nem, másért nem, mert nem saját magának mit szerzett. Szerzett valamit sem. Kádárnak az volt, hogy ő szolgált. Ő tudta azt, hogy mit jelent az, hogy miniszter, tudja, mit jelent. Latinul. Szolgált jelent. Igaz? És minden, amit csinált, szóval minden, amit csinált, az mind szolgálat volt. Nem volt magánélete tulajdonképpen. És nagyon örültem, mikor meghalt. Mert azt nem érdemelte volna meg, hogy meghúzolja.
Elhangzott. Van múltad. Az első pesti egyetemi rádió történelmi hangtára. Visszaemlékezések, életutak. Döme Piroska. A felvétel 2007. júliusában készült. Készítette Hargitay Henrik. A Van Múltad sorozat interjúi meghallgathatók az interneten, az eper.elte.hu/vanmultad.html címen.